Sátoraljai a Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő héten következik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai. A csütörtökön kezdődő 4 napos találkozó nem csak lelki feltöltődés, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Június 10-én a nyitó előadást Vizi János, az érseki papnevelő rektora, egyházmegyei ifjúsági referens tartja, majd aznap este a nyitó szentmisét Ternyed Csaba érsek mutatja be. Átvette Lengyelországtól az Európai Unió tanácsának soros elnökségét Dánia. A december végéig tartó 6 hónapos dán EU elnökség a biztonság javítására, a versenyképesség erősítésére, a zöld átmenetre és az illegális migráció kezelésére összpontosít majd, valamint kiáll Ukrajna katonai és gazdasági támogatása mellett, közölték. Kulcsországnak nevezte Montenegrót Magyarország számára Orbán Viktor miniszterelnök, aki elmondta, az ország uniós csatlakozásának egyetlen akadálya maga az Európai Unió, és hazánk továbbra is támogatja a balkáni ország uniós csatlakozását. A magyar kormányfő munkalátogatáson fogadta Milojko Spajicsot, Montenegró miniszterelnökét, akivel 2, egy infrastruktúrafejlesztési, valamint egy távközlési információtechnológiai egyezményt írtak alá. Hatályba léptek a kormány családtámogatási intézkedései, adómentessé vált a gyermekgondozási díj, új juttatásként bevezették a CSED extrát, és megkezdődött a családi adókedvezmény duplázása. Orbán Viktor Facebook posztban ünnepelte a változásokat, mi erre vagyunk büszkék, hangsúlyozta. Megjelent egy kormányrendelet a magyar közlönyben, amely rögzíti a földgáz árát és mennyiségét az egyetemes szolgáltatók számára 2026. szeptember 30-áig. Ez többek között azt jelenti, hogy eddig változatlanok maradnak a jelenlegi lakossági földgáz tarifák. Az árakat piaci és hatósági árak alapján állapítják meg, a részletes feltételeket a rendelet mellékletei tartalmazzák. A kormány kitartálláspontja mellett és továbbra is fellép az indokolatlan és túlzó áremelések ellen, szögezte le a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigó Róbert arra reagált, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított az élelmiszerekre, valamint a drogériai termékekre vonatkozó ár és csökkentés miatt. A bankok, a telekommunikációs cégek és a biztosítók után a gyógyszerszektor szereplői is korlátozzák az árakat, 34 nagyforgalmú szabadáras, vény nélküli és 10 vényköteles nem támogatott gyógyszer esetében a kormányzattal való tárgyalás után. Vállalták, hogy az érintett gyógyszerek árát önkéntesen a december 31-i szintre csökkentik vissza, és azt 2026. június végéig alkalmazzák. A kormány megtakarítást rendelt el az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál, 5%-ot kell lefaragniuk a bérköltségekből, melyek pontos összegét 15 napon belül határozzák meg, és a cégeknek december 15-éig kell befizetniük. A rendelet azonban kivételeket is tartalmaz, mint például a Magyar Nemzeti Bank esetében. A határozat már megjelent a magyar közlönyben. Elérhető a minimálbéremelés miatti kompenzációs támogatást igénylő felület a Magyar Államkincstár oldalán. Erre azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek minimálbérrel foglalkoztatnak munkavállalókat. A minimálbér emeléséből származó többletkiadások finanszírozására benyújtható támogatásra ebben a hónapban egyszerűsített elektronikus eljárásban lehet jelentkezni a munkáltatóknak. Fontos, hogy hőseinkre és őseinkre, köztük a huszárokra is emlékezzünk, hogy tudásuk tovább élhessen a mindenkori magyar honvédségben, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Huszár Emlékhely avatóünnepségén Szilvásáradon. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, minden háború megszüli a maga hőseit, így történt ez a magyarság háborúi során is. A természeti örökségünk egyik ikonikus helyszínén, a Kis-Balatonon 341 millió forint értékű természetvédelmi fejlesztés veszi kezdetét, jelentette be Rácz András. A projektnek köszönhetően közel 1365 hektárnyi területen javul az élőhelyek állapota és a természeti értékek megőrzésének feltételei, ismertette a természetvédelemért felelős államtitkár. Új pályázat segíti az erdő klímaváltozáshoz való alkalmazkodását, közölt az Agrárminisztérium. Ennek egyik legfontosabb eleme a fafajok és az erdőszerkezet változatosságának növelése, ezt segítik a 10 milliárd forintos keretösszeggel. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél helyenként felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 9 és 14 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Csütörtökön és pénteken még melegebb lesz, a déli területeken akár 39-40 fokot is mérhetünk majd árnyékban ezeken a napokon. Híreinket hallották.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? A földre bukni, és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket? S nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd? És arra nem gondolni, hogy eddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni velem, összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod még, és ezer év sem téphet szét.
Akarsz szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz látni, ha lábam rossz utakra tér?
Az arcot látni, amivel megosztott a tükreid? Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígér?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én
hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod még, és ezer év sem téphet szét.
tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mai adás szerkesztőjét, Tikovics Ernőt hallják. A mai műsor témáját, témáit Kapu Tibor űrutazása szolgáltatta. Elsőként ugyanis olyan fantasztikus könyveket mutatunk be, amelyek a holdra szállással foglalkoznak. Azt követően pedig Bozók Ferenc atya olvassa fel Tamkós Irató Károly űrköltészetéről szóló esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk! A beszélgetésünk apropóját, vagy ezen beszélgetésünk apropóját is a második magyar űrutazás adja. Hát ha nem is a Holdba ment fel Kapu Tibor, de a nemzetközi űrállomásra, és ez adta az ötletet, hogy megkérjelek téged arra, hogy szedjünk össze olyan műveket, amelyek a Holdról, a Holdra szállásról, Holdba szállásról szólnak. Gondolom, az emberiségnek régi vágya talán a Holdra menni, a Holdra szállás. Már a régi görögök is szoktuk mondani, ha valami már tényleg régóta megvan, vagy régóta csinálják, vagy régen kitalálták már, vagy feltalálták, de a régi görögök is vágytak már a Holdba.
Hát gyakorlatilag ugye a Hold, mint a Föld kísérője, mindig is foglalkoztatta az emberek képzeletét. A mítoszokban, a legendákban ősidék óta benne van a Hold, főként ilyen istenként, meg ideologizálva, úgyhogy gyakorlatilag valóban ez mindig is ott volt az emberek képzeletvilágába.
Csak már kikészítettél egy Stócz könyvet, és a legtetején Lukianos Ikaromenipos című könyve foglal helyet.
Igen, gyakorlatilag az első holdutazásos történet Szamoszatai Lukianos nevéhez fűződik. Egy rendkívül bőséges irodalmi téma volt ugye a holdra szállás. Most egy kicsit leszűkítjük ezt a beszélgetést azokra a művekre, ami konkrétan a holdutazásnak a technikájával is foglalkozik, nem csak magával a holdra. Ami talán így az elején érdemes kiemelni, ugye, hogy nagyjából kétféle lehet venni a történet. A régi holdutazásos történeteknél még a lényeg az volt, hogy egy elképzelt utopisztikus társadalmat helyeztek a holdba, és ezt írták le, illetőleg a földi viszonyokat próbálták egy kicsit szatirikus módon ábrázolni, egy holdbeli társadalomra vetítve az egészet. Ugye később, vagy a technika fejlődött, akkor már inkább ezek a holdutazások arról szólták, hogy hogyan lehet kolonizálni a holdat, hogy telepedhetek meg ott az emberek. A legkorábbi történet, tehát ahogy említettük is az előbb, ez Lukianos nevéhez fűződik, úgy ide számításunk szerinti második században élt, a Észak-Szíliában született Szamoszatában, majd 60 éves korában hunyt el az egyiptomi Alexandriában. Neki két hold története is van, ugye az egyik az említett Ikaromenipus, vagy az űrhajós. Ugye ez volt egy rövidebb története, ugye itt maga a főhős az úgy utazik a holdba, hogy levágja egy keselyűnek a bal szárnyát, egy sasnak pedig a jobb szárnyát, és azt erősíti a kezeire, és azzal száll fel a holdba. Ő azt nem használ, mert tanult Ikarosznak a hibájába, és azt tudja, hogy ez megolvadt volna, így aztán el is jut végig is a holdba. A másik, a sokkal izgalmasabb történet, ugyancsak Lukianos nevéhez fűződik, ez az első kalandregény gyakorlatilag a világirodalom történetében, ez az igaz történet. Egy rendkívül fantáziadúsan megírt sztoriról van szó, ahol maga a holdutazás csak egy apró epizód a hosszú regényben. Ugye itt arról szól a történet, hogy a történet főhőse, ugye ez egy képzetbeli Lukianos, 50 társával együtt hajóval útra kell nyugatra. Egy hatalmas vihar tör ki, ami felrepíti őket a holdba, ahol találnak egy társadalmat, kiderül, hogy harzonálnak a napkirályságával, a Vénusz uralmáért, tehát nem csak egy holdutazásról van szó, nem csak egy holdbeli társadalomról, de gyakorlatilag az első csillagháborút is megírta már. Ugye ez számításunk szerint a második században.
Nagy űr támadt utána a holddal foglalkozó könyvek sorában?
Hát igazából itt igen lehet mondani, hogy egy hosszabb szünet következett, de mert a következő említésre méltó történet az Dante isteni színjátéka, érdekes módon, ugye az nagyon ritkán szokták emlegetni a holdutazással kapcsolatban. Abban a Paradicsom részben van egy olyan ének, ahol a főhős az ugye fellátogat a holdra. Itt magát konkrétan a holdutazást nem írja le, de ténylegesen egy holdra szállás említ a isteni színjáték.
Ezekben az években, vagy évtizedekben, éve ezredekben is mérhető, hogyan gondolták el a holdat? mint a Földet? Kicsiben vagy kisebben?
Hát nem is maga a méret volt érdekes, hanem inkább ugye a Holdat azt ugye látták. Szabad szemű, hogy a foltokat látták a Holdon, ezeket a káteleket így többé-kevésbé látták, és ezekbe próbáltak beleképzelni holdlakókat, különböző isteneket. Gyakorlatilag ez volt, ami az embereknek a képzetét foglalkoztatta, hogy ezek a Holdnak, ezek a foltjai, kráteri, amiket úgymond már akkor is láttak szabad szemmel.
És milyen volt a találkozása a holdlakókkal?
Visszatérnék egy kicsit az történetre, a Lukiános sztorira. Ugye ott sokfajta lény van, óriás madarak, óriás bolhákon ugye elvagolnak a szereplők, és talán érdekesség mondani, hogy óriás pókokkal is találkoznak. Ugye ez azért érdekes, ez, hogy most ugyan filmekről nem lesz szó, de aztán majd jóval később, az 1950-es években akkor ugye nagyon beindult az amerikai sci-fi filmgyártás, ezen belül is a különböző holdra szállás, holdutazásos történtek, és számos olyan 50-es években amerikai, hát ilyen sci-fi horror van, ahol a Holdon óriás pókokkal harcolnak az űrhajósok. Tehát nagyon érdekes ez a kettőség, hogy visszaköszön a Lukiános féle elképzelés majd az 50-es évek amerikai filmvilágában.
Mi a harmadik mű, ami említést érdemel?
Dante ezt a 14. század első felében írta a komédiáját, de a következő 16. századból említené meg Lodovico Ariosto Őrjöngő Loránd című eposz. Őrjöngő Loránd, ugye az egy elég ismert, híres eposz, olasz eposzról beszélünk, ugyanúgy olasz, mint Dante munkája is. Ugye úgy maga a főhős, a Ariosto, ő eszét veszti egy szerelmi bánatában, és a barátai felfedezik, hogy a Holdon található az elveszett dolgok hegye. Rájönnek, hogyha oda felmennek, akkor ott megtalálhatják az elveszett eszét a barátjuknak, úgyhogy egy holdsugáron felkúsznak a Holdra, megkeresik ezt az elveszett dolgok hegyét, megtalálják a barátjuknak az eszét, és szépen le is hozzák a holdsugára. Nagyon érdekes történet egyébként. Tehát ez lenne a következő, ez a 16. századbeli történet, ami így időrendben említést érdemel.
Most jön a Cyrano de Bergerac?
Hát még előtte említeném, hogy 1610-es években Johannes Keplert, ugye csillagászként volt ismert, neki van egy Álom című műve, ami magyarul megjelent a Piknik a senki földjén című román kiadású antológiában. Ugye van egy főhős a történetnek, aki a levegő démonai által hajtott hajó visz fel a Holdra. Ugye ez a következő történet, vagy nem sokkal később, alig 10 év múlva egy angol, a Francis Godwin Ember a Holdon címen írt egy regény, ennek a hőse Domingo González, akit viszont vadhattyúk által vont légi csónak vissza a Holdra, majd ott eltölt egy fél évet, és utána ugyanezekkel a hattyúkkal vissza is jön a Földre. Ugye ez magyar érdekes történet, ugye 1620-ból. Ami még ebből a könyvvel érdekes, hogy nem sokkal később Cyrano de Bergerac 1657-ben megírta a nagyon híres Holdbéli utazás című regényét, ami magyarul is megjelent. Nos, ennek a főhőse elmondja, hogy többféle módja is van annak, hogy eljusson az ember a Holdra. Hát ugye az ilyen cyranós elképzelések. Ugye az egyik az, hogy üvegfiolákba harmatot gyűjt, és hogy fel kell a nap, az elpárlottatja a harmatot, ami felviszi, végül is felviszi a Holdra. De ugyanilyen elképzelés volt ez is, hogy készít egy acélkockát, beleül, visz magával mágneseket, és azt úgy dobálja felfelé, hogy a mágnes maga után vonza az acélkockát. Na, szóval ilyen érdekes elképzelései voltak a holdutazásról, de ami talán kicsit kevésbé komikus, az a, hogy az akkori petárdákkal képzelt el, mint hajtóerő, hogy azt fogja felvinni.
Na, szinte rakéta.
Hát igen, végül is az első olyan, ami már rakétának fogható fel. Ugye ő is felmegy szépen a Holdba, és ott sok kalandja van, és többek között találkozik Francis Godwin hősével, Domingo González-szel is a Holdon.
Ha valaki azt hitte volna eddig, hogy Cyrano de Bergerac Edmond Rostand kitalálta valaki, akkor most bizonyítottuk egy általa írt művel, hogy valóban létező személy volt.
Ha időrendben tovább megyünk, akkor jön egy olyan korszak, amiből magyarul nem sok minden jelent meg. Ez a 18. századról beszélünk. Ugye volt egy David Russen nevezetű angol író, aki Lunára, avagy egy utazás a Holdra címen írt egy regényt. Ő úgy képzelte el a holdutazást, hogy egy gigantikus acélrugót készítenek, annak a végére tesznek egy ilyen ülő alkalmatosságot, ezt felszerelik egy magas hegynek a tetejére, és nagyon gondos, pontos mérésekkel, hogy mikor, hol jár a Hold, akkor engedi ki a rugot, és az fellövi az utasát a Holdra. Ez egy érdekes történet volt az 1700-as évek elején.
És sikerült? Elérte a Holdat, vagy túlment?
Nem, ezt ő csak leírta, hogy, ja. hogy egy ilyen... ilyen
ja, csak az elv.
Csak az elv, igen, tehát ez magát az elvet írta le, hogy ezt így lehetne esetlegesen megoldani. És akkor jön egy olyan sztori, ami szerintem meg fog lapni mindenkit, Daniel Defoe. Sok regényét ismerjük, sok meg is jelent magyarul, hát a legismertebb, a Robin, mint a Robinson írója, ugye arról vált ismerni. Nos, neki van egy Konszolidátor nevezetű könyve, ami sajnos nem jelent meg magyarul. Na, ő ebben ír le egy hordutazást, hát ugye 1705-ös a regény, hát ugye, ahogy említettem is, ez még igazából arról szólt, hogy akkor a társadalmát próbálta egy kicsit kifigurázni, ilyen szatirikus történetet megírni. Ő úgy képzelte a hordutazást, hogy ilyen szárnyas teremtmények által húzott hintó viszi fel a főhősét a holdba. Sajnos ez a könyv magyarul nem jelent meg, de egyébként maga az angol irodalom történet, ez mint a nagyon korai első kifejezetten tudományos fantasztikus regényt tartják nyilván. Érdekes, hogy a magyar könyvkiadás ezt máig nem adta ki, pedig ugye Defoe az elég közkedvelt, megismert név.
Hát ha számba veszük, vagy általán számba tudjuk venni a Robinson kiadásokat, akkor valóban ez még egy fehér folt.
Igen, 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 azt mondom, csodálkozok is rajta, hogy ez így kimaradt. És akkor még mindig maradjunk az angol nyelvirodalomnál, Ralph Morris nevű író 1751-ben, tehát mindig a 18. századról beszélünk, és még mindig olyan művekre, amik nem jelentek meg magyarul. Neki volt egy John Daniel Élete és Hihetetlen Kalandjai című könyve, ugye ebben hajótörés szenved a John Daniel a fiával Jacobbal együtt, és ők a hajóoranzsból építenek egy szárnyas szerkezetet, ami felviszi őket a holdba. Tehát ez volt megint egy ilyen holdutazásos történet. És akkor említsünk olyat is, ami azért már magyarul is megjelent, sőt, nagyon sokszor megjelent, nagyon sok fordításban, nagyon sok feldolgozásban, ez pedig a Gottfried August Bürger műveként ismert Münchhausen történet. Ugye Münchhausen kétszer is feljut a holdra, ugye egyszer egy holdig növő passzúj, azaz bab szálon kúszik fel, meg aztán érkezik vissza, majd később pedig egy tengeri hurrikán veti fel a holdra. Hát ugye én ismerjük a Münchhausen történeteket, hát ez egy ilyen két epizódos holdutazást ír le benne, ugye számos fordítása van a könyvnek.
Mióta vártuk ezt a sétát, csillagok közt, ha senki sem figyel, levegőt égben szállunk, súlytalan varázslat, magányosan majd hozzád közel. Hadsz, nem húz le semmi, hogy lehet az, hogy ezt meg lehet tenni. Vízes csak rám, hisz veled leszek mindig, amíg repülsz, s amíg repítsz, csak bontsunk szárnyat, veszel elő, nem kell, hogy felöltöz.
A jó sors óvja, hogy hozzám
megköltöz. Tudod, ez így van, s mindig így volt. De néha jeltelen az égbolt. Gondolj most rám, hisz röpülni vágysz, s nincs kivel. Nézz te csak rám, a csillagokat ismerem, csak bontsunk szárnyat. Yeah.
Most már Verne, Jules Verne jön, vagy az még messze van?
Előtte még egy nevet említenék, illetve ezáltal egy másik nevet is. Magyarul megjelent Edgar Allan Poe Fal Hans története. Ez egy holdutazásos történet, ugye maga a sztori arról szól, hogy Rotterdamban megjelenik egy holdlakó, egy két láb magas, humanoid, fületlen lény, és ő hozza a Fal Hansnak a levelét, aki ugye elment a holdra, és akkor leírja, hogy miket tapasztalt a holdban, hogy ott ilyen humanoidoknak a társadalma létezik, és hogy ő úgy ment fel a holdra, és talán ez lesz az első ilyen igazán tudományos jellegű feldolgozás, hogy a Poe már akkor 1835-ös műről beszélünk, tehát akkor már bizonyos ilyen ipari forradalom már beindult, ugye akkor már voltak ilyen repülősi kísérletek, légballon egyéb, és egy speciális hőlégballonnal ment fel a holdra. Ő a vákumból egy szerkezet segítségével sűrített új levegőt, amit már be lehetett lélegezni. Ugye ő ezzel ment fel a holdra, és akkor ennek a leírását küldi le egy holdlakóval a földre, és ugye a történetnek a nagy része gyakorlatilag a Rotterdamban felolvasott kéziratnak az ismertetése, a mű nagy része. Maga a, hát mondjuk kisregénynek lehetne nevezni ezt a történetet, az egy George Tucker nevezetű amerikai írónak a regény alapján született. Neki volt egy Utazás a Holdra című 1827-es regénye. Ez azért izgalmas, hogy ugyan magyarul nem jelent meg, de már antigravitációról ír benne, a űr hidegéről ír benne, meg az üres térről, tehát a vákumról. Tehát talán az első ilyen jellegű történet, amiben ezek így együtt összejönnek, amik ugye aztán később már bizonyítást is nyertek. Ugye maga a történet hőse, hogy a James Utterly nevezeti főhős, az Burmában találkozik egy brahminnal, aki feltalálta egy olyan anyagot, ami antigravitációs anyag, tehát nem hat rá a földi vonzerő, ebből építenek egy részkockát, ezt bevonják ezzel a lunáriumnak nevezett anyaggal, és ezzel jutnak fel a holdba, majd ugyanúgy vissza is tudnak jönni. Ugye ez egy érdekes történet, hogy nem jelent meg magyarul, viszont Poe ugye ismerte a regényt, és akkor ez alapján írta meg a maga Fal Hans történetét.
Akkor most már Jules Verne-nek vagy Verne Gyulának kell következnie?
Így van, 1865-ben ugye megjelent a mindők legismertebb, leghíresebb hold története, Jules Verne Utazás a Holdba című regénye, ugye ezzel indult be gyakorlatilag Verne karrierje, ugye talán a legtöbbet kiadott könyve, ugye itt, hát én egy kiadást tudok itt mutatni, ugye rengeteg, tehát szerintem 100-on felül van a magyar kiadásoknak a száma is, hát itt egy érdekes...
Utazás a Holdba és a Hold körül.
Így van, tehát Utazás a Holdba volt az eredeti 1865-ös regény, és a sikerét mutatja, hogy 5 év múlva 1870-ben írta meg a folytatását, az Utazás a Hold körül című regényt. Ugye ő úgy kézelt el a holdutazást, hogy épülnek egy gigantikus ágyút, ugye ebbe gyüleges lövedéket tesznek, és ugye az lövi ki ezt a lövedéket az utasokkal együtt a hold felé. Máig az a legismertebb, leghíresebb költő, rengeteg film feldolgozása van, még magyar filmet is készítettek, magyar film született a történet alapján.
Sőt, néma film is.
Néma film is, így van, sőt, ugye gyakorlatilag az első megmaradt néma film, a Lumière-nek a Utazás a Holdba című történet, amit szerintem mindenki ismer, ugye ez pontosan ezt próbálja szimbolizálni, ezt a történetet.
Aztán Verne hanyagolta a Holdat?
A későbbiekben igazából holdutazása nem volt, tehát ez a két története van, ami konkrétan holdutazással foglalkozik.
Lapozok úgymond a könyveit között, gondolom A.G. Wells még korai lenne, vagy ő jön?
Ő jön, következő, ugye 1901-ben írta az Emberek a Holdban, vagy Első Emberek a Holdban, ugye ebből is készült film is, ugye Repülés a Holdba címen is megjelent magyarul, ami talán pontosan vissza is adja, hogy miről szól a regény. Ő is ugyanazt írja le egyébként, amit a említett amerikai szerző, tehát egy olyan anyagot találnak, ami leárnyékolja a gravitációt, ez egy kavoritnak nevezett anyag, és akkor ebből építenek egy járművet, és akkor ezzel jutnak fel a holdra az utasok, és ott ugyancsak társadalmat találnak. Hát az ugye jellemző ezekre a történetekre. És akkor ezt követően le is tudjuk zárni magát a holdutazásos regények sorát. Ugye Ciolkovszky a következő említést érdemlő figura, gyakorlatilag mint tudóst ismerünk, ugye klasszikusan ő alkotta meg máig érvényesen a holdutazás, az űrhajóknak a
rakétaelvet.
A rakétaelvet konkrétan, így van. Tőle két könyv jelent meg magyarul, az egyik a Séta a Holdon, ez egy hosszabb elbeszélés, ami ugyan igazából nem holdutazásos történet, mert ugye a két főhőse van, ők lázálmukban. Egyszer csak a Holdon találják magukat, ott átjönnek különböző kalandokat, és a végén felébredek, és kiderül, csak álom volt az egész. Tehát itt maga a holdutazás, vagy hogy jutnak el a holdra, a technika, tehát ebben nincs benne. Itt inkább a címe az, ami erre utalna. A másik, az izgalmasabb, a Távol a Földtől című regénye. Ezt ugye 1905 és 1920 között írta, úgy magyarul is kiadott regénye. Ez már annyiból izgalmasabb, hogy itt ugye tudósok építenek űrhajót. Ez már tudományos igényességgel készül, ugye űrutazást tesznek, föld körül repülnek, leszállnak a holdra. Ez sokkal pontosabban megfogalmazza már azokat a holdutazásos alapelveket, amik a korábbi regényekben még igazából csak fantázia termékek voltak, vagy ugye szkafanderről ír benne, a rakétaelvet ugye ebbe a könyvben már magyarázza, tehát ez volt az a légzsilip van benne, tehát ezekben már olyan dolgokat ír le, amikor ugye későbbiekben, ahogy fejlődött a technika, ezek megvalósultak, tehát ez volt az a regény, és talán ezzel is zárnám ezt a történetet, ami a holdutazásról szól, irodalmat életi.
Bocsánat, de azért a magyarokat ne hagyjuk ki. A magyarok nem kívánkoztak a holdba soha?
Természetesen a magyar irodalomat sem került el a holdutazásos történetek sora. Ugye elsőként Maka Istvánt lehet van még korábbi, most így, hogy átgondolom, egy Nej Ferenc. Ugye őt, aki úgy jobban benne az irodalomban, talán már hallotta a nevét, 1836-ban a Rajzlatok a társas élet és divatvilágból című folyóiratban megjelent egy folytatásos regénye, stílusos a címe, Utazás a Holdba. Ez volt gyakorlatilag az első magyar nyelvű holdutazásos történet, és mondom, 1836, tehát ez nagyjából Póval egy időben született a mű. Ugye a művének két hőse van, Kalandi és Regényi, ugye beszédesek a nevek. Ugye ők léghajóval jutnak el a holdig, ott találnak egy fejlett társadalmat, egy tiszt és bölcs szellemű népre akadnak. Kicsit ilyen utopisztikus társadalmat ír le, ugye, ami a korra jellemző volt, hogy akkor ugye két dolog volt, vagy parodizálták a földi életet, kritizálták, vagy pedig egy utopisztikus társadalmat képzeltek ennél, mind a kettő megvan gyakorlatilag, tehát gyakorlatilag van egy utopisztikus társadalom, és ugye abból figyelik a földi életnek a visszásságait. Maga a mű 1989-ben egy antológiában, új kiadásban is megjelent. Hát most sajnos nem tudom előkeresni az eredeti kiadást, de az újság valahol itt a sok újság között ott leledzik, de mindenképp izgalmas olvasni, érdemes elolvasni. Ugye azért izgalmas az eredeti, mert ugye az új kiadás, az 1989-es, azért az már nyelvezetileg egy kicsit modernizált történet. És ugye ezt követi majd Maka István könyve, A repülőgépen a holdba című regény.
1899-es, akkor még nem is repültek a Wright fivérek.
Akkor még nem, igen, ő úgy írja a alcímnek, hogy azt adja, hogy csillagászati regény. Maga a regény észszerű volt annál is inkább, mert hogyha az ember rákeresen netten, akkor sokféle borítóval, tehát véletlenül egymás után ugye elfogyott egy kiadás, jött a következő, meg a következő, meg a következő, tehát elég sok borító változata van a könyvnek, ami vélelmezhetően azt jelzi, hogy sikere volt a könyvnek, és hogy sok kiadás megért. Ugye illusztrált a könyv, Mühlbeck Károly, akkori nagyon népszerű grafikusunk illusztrálta a regényt. Ez egy kicsit ilyen romantikus történet, maga a repülőgép ugye futár nevet viseli benne, egy ilyen sasalakú, szárnyveléssel működő repülő szerkezetről van szó, de van benne vezeték nélküli telefon, ugye a vibrotelefonnak hívott szerkezet, hát ott is találnak egy ilyen emberszerű lényeket a holdon, kicsit olyan elcsökevényesedett lények, és hát ugye velük gondolták, hogy el lehet tudnak érintkezni, ez is egy érdekes egyébként maga a regényben.
És a Rákosi Viktor könyv van itt a Stóca alján, átlapoztuk őket, szintén Mühlbeck Károly rajzaival illusztrálva, Utazás a Holdba és egyéb történetek, 1914.
Igen, a következő könyv, amit így ezt elővettem, bár az egy kicsit ilyen kakuktojása a holdutazásos történetekben, hogy Rákosi Viktor elég népszerű író volt, sok könyve megjelent, hogy a Korhatfa keresztek, mint mű, az aztán a legismertebb munkája, de Sipurusz néven ugye rengeteg humoreszkje, ilyen humoros írása megjelent. Maga az Utazás a Holdba, ez egy elbeszélés kötet, ennek a címadó hosszabb novellája lenne ez a történet. Igazából nincs benne holdutazás, ugye a főhős az berepül néhány verébe, akik emberi nyelven beszélgetnek, és akkor kiderül, hogy a Jóisten adott nekik emberi észt, akkor ők elhatározták, hogy kiszakadnak az emberi társadalomba, elindultak a holdra, végül nem jutottak fel a holdra egy sas segítségével, és akkor rájöttek, hogy hát ez egy botorság az emberi tudat, úgyhogy ezzel ér véget a történet. A igazi holdutazás nincs, itt a címe egy kicsit azért ez becsapós történetnek, de az ember rákeres utazásra holdba, holdutazás, az biztos, hogy elő fog jönni mindenhol, de azért ezt kezeljük egy kicsit úgy finoman, hogy mire holdutazás ez a holdutazás. Egy szerzőt még említenék, annál is inkább, mert ez gyakorlatilag ahány holdutazásos történet rákeres az ember a neten, és esetleg még egy részletesebb tanulmányra is, egy valaki biztos nem említenek be ebben.
Nem említenek?
Nem. Tehát van egy szerző, egy mű, ami én gyakorlatilag egyetlen tanulmányban sem találtam meg. 1918-ban a Bolondistok című élszlapban megjelent egy Arpetto aláírással jegyzett humoreszk utazás a holdba címmel. Ennek az az érdekessége, hogy ez a bizonyos Arpetto, ez Tóth Árpád, a költő. Ő írt egy holdutazásos történetet, és ez valahogy úgy elkerült az emberek figyelmét. Itt arról szól a történet, ugye ez rövid humoreszkről beszéltünk, hogy említettem, arról szól a történet, hogy a főhős az eldöntő, hogy ő kivándor a holdra. Ugye voltak már regény előzmények, 10-es évekről beszélünk, hogy ott vannak a Verne könyvek, sok minden egyéb. Hát ő ennek hatására épít egy ileges lövedéket, amivel el is jut a holdba, de hát elszámolja magát szegény főhősünk, mert hogy ő akkor indul el, amikor teli hold van. De mire odaér, ugye a hold az megfogyatkozott, akkor már csak fél hold van, az, ahol landolna, ott már nincs hold, csak egy felirat, hogy legyenek türelemben az emberek, majd pótolja a részvénytársasága hiányzó hold részt kopasz emberfőkből. Na most, mivel ő is kopasz, meg ilyet, hogy az ő fej ne legyen már ott a holdon, úgyhogy ő visszajön a földre. Leginkább ilyen kis humoresz történet, de mindenképpen érdekes, mint holdutazásos sztori. Hát azt hiszem, ezzel zárhatjuk is a magyar részét is ezeknek a történeteknek.
Köszönöm szépen Bartus Zsoltnak, hogy megismerteted bennünket jó néhány szerzővel és jó néhány könyvvel, amelyek a holdutazást ilyen-olyan módon képzelték el a korábbi századokban, akár évezredekben, vagy éppen még a 20. században is, és külön örülök, hogy fáradtságot nem kímélve, mert tudom, hogy a te könyvgyűjteményed az hol van, és milyen nehéz hozzáférni egy-egy könyvhöz, ugye 40 000 között, de azért összeválogattál jó néhányat, és illusztráltad mindazt, amit elmondtál.
Holdeső, napsugár, ki lesz majd, aki rám talál, ki jön majd verem, a holdeső, a napsugáron áll, velem, ki jön tovább, túl közel. Ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyázz a szél, a merre jársz, mindig elkísér a szél, vigyázz nagyon kedvesen, jó utat, félni most. Nem szabad, rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél, csak ne vesz rám, és minden rendben van, tudom, holdeső, napsugár,
Most Bozók Ferenc atya olvassa fel legújabb írását.
Tamkós Irató Károly űrköltészete. Szüleim ifjúkorának meghatározó élménye volt Gagarin űrrepülése és Neil Armstrongék holdra szállása. Az űrtechnológia látványos és dinamikus fejlődését és a hold elérését nyilván katalizálta a két nagy hatalom, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok tudományos és politikai hatalmi hidegháborús rivalizálása. A két világpólust uraló szuperhatalom számára presztízs kérdés volt, hogy melyikük képes elérni látványosabb eredményeket a kozmoszban is. Gagarinék és Armstrongék learatták a nagybabérokat, de azért nekem, szüleim 1973-ban született gyermekének is jutott még valami, ami lázba hozott minket. Farkas Bertalan, a legelső magyar űrhajós űrutazása 1980-ban. Kis lépés az emberiségnek, nagy lépés a magyaroknak. Az első magyar asztronauta a szovjetek kozmonautának mondták, az űrben. És most itt a második, az aktuális világűr esélyes magyar, Kapu Tibor. Ez lehetne akár apropó is arra vonatkozólag, hogy visszapillantsunk Tamkós Irató Károly gazdag költészetének jelentős szegmensére, a már-már teljesen feledésbe ment unikális úgynevezett űrköltészetére is. Tamkós Irató Károlyt napjainkban már legtöbben csak úgynevezett gyermekversei miatt ismerik. Ki ne ismerné például Bőrönd Ödönt? A korszakváltás, a hottentottás, kattentottás vers, vagy a tengerecki versek és más ritmikus, bravúros rimtechnikájú versei ma is népszerűek még, főként általános iskola alsó tagozatos versmondó versenyeken. Ezek tartják életben Tamkós Irató nevét. Ritmikájuk hálásan kínálja magát az ötletes megzenésítésekre is, főként a Kaláka együttes tette igen népszerűvé egyik-másik Tamkós Irató verset. Legismertebb gyermekversében, a Tengerecki Pál című versében is tesz utalást az űrkultuszra, miszerint a vers címszereplője is kilép a kozmoszba, hiszen göncölszekér útját rója, ezüst színű űrhajója. Mások említik még Tamkós Irató nevének hallatán azt is, hogy a jogát próbálta népszerűsíteni, nem is sikertelenül, a szocialista Magyarországon. Különös, hogy már kevesen emlegetik, ami miatt valamiképp világhírű is lett. Ő találta ki és fogalmazta meg 1936-ban a dimenzionista kiáltvány Párizsban, amellyel a nemzetközi avantgárd történetéből kitörölhetetlenné vált a neve. A dimenzionista kiáltványt olyan jeles művészek üdvözölték és írták alá, mint például Hans Arp, Francis Picabiel, Vasily Kandinsky, Marcel Duchamp, Jean Miró, vagy éppen a magyar Moholy Nagy László. Témánk az űrköltészet lényegének megragadása és értelmezése miatt mindenképpen idéznünk kell a dimenzionista kiáltvány szövegéből az alábbiakat. El kell fogadnunk, hogy a tér és az idő nem különböző kategóriák. Egymással szemben álló abszolútumok, mint ezt régebben hitték és természetesnek tartották, hanem a nem euklidészi koncepció értelmében összefüggő dimenziók. Ezt a felfogást összönösen érezve, vagy tudatosan magunkévá téve, egyszerre eltűnnek előlünk a művészetek összes régi határai és válaszfalai. Ezután fog kialakulni még egy teljesen új művészet, a kozmikus művészet, a szobrászat vaporizálása. A négy dimenziós, eddig abszolút művészet üres térnek és művészet által való meghódítása. E művészet alapja az anyag nem szilárd, hanem gáznemű állapotban. Az ember ahelyett, hogy kívülről nézni a műtárgyat, maga lesz központja és alanya is a műalkotásnak, mely az emberre, mint öt érzékszervű alanyra összpontosított, érzékszervi hatásokból áll egy zárt és teljesen uralt kozmikus térben. A dimenzionista manifestumnak, ha úgy tetszik, programverse lehetne a Forgás szobrok című verse, mely világgá kiáltja, hogy a képek és szobrok kitágítják immár térbeli és kinetikus lehetőségeiket. A szobrok kilépnek szűkös kereteikből. Füstszobrok, gőzszobrok, cseppfolyós szobrok jöhetnek létre, vagy a szilárd tárgyszobrok elmozognak korábbi statikus helyeikről. Nem tudjuk tagadni, hogy az olasz futurizmus hatással volt a dimenzionizmusra. Giacomo Balla 1912-ben készült híres olajfestménye, a pórázon sétáltatott kutya dinamizmusa, a mozgás érzékelésének új, a saját korában szokatlan és merész vizuális élményét adta. Filippo Tommaso Marinettinek, a futurizmus atyának versenyautója, óda a versenyautomobilhoz, még csak horizontálisan dinamizálja és gyorsítja a teret, beszáguldó embert és a gépet. A dimenzionizmusnál évtizedekkel korábbi futurizmushoz képest Tamko és művész csoportja már kozmikussá tágította a művészi teret. A futurizmus szembenéz a történelmi múlt örökségével és elveti azt. Fel akarja gyújtani a múzeumokat teljesen elégő áldozatként a jövő oltárán. Tamko szintén visszatekint az emberiség múltjára, hogy érzékeltesse a jövőbe vetett hit dicsőségét és végtelen lehetőségeit, optimista perspektíváit. A fóbiákus kőkorok, a mágiákus fémkorok, a misztika telt ókorok után gerincünket galaxisokba nyújtjuk. A Világűr szeretője című versében szintén isteni örökké valóságként dicséri a kozmoszt. Idézet: de ha vele vagyok, vígan feszül a mellem, kettőnk közül egyikünk örökké él. Idézőt vége. Az a gondolat jutott eszembe, hogy nyilván a materialisták szerint a világűr él örökké, a vallásosak véleménye szerint az emberi lélek, a nihilisták szerint pedig talán egyik sem. Tamko Sirató Károly a technikai civilizációba és főként technikai haladásba vetett szinte vallásos hit korszakának gyermeke volt. Úgy is mondhatnánk, hogy a korszak hivatalos, világnézeti ateizmusa voltaképpen a technicizmus vallásos, extatikus rajongó imádata volt. Ámulj hát ember, ámulj testvér, bolygók lakója, űrmikróba. Ámulj hát, ámulj. A bonyolult valóság. Tamkónak különös érzékenysége volt a technika és az irodalom összekapcsolódására. Modern, természettudományos terminusok és jelenségek leírása és merész lírába transponálása természetesen egyéb jeles magyar költők műveiben is jelen vannak. Gondolhatunk példának okáért Nemes Nagy Ágnes Széndioxid vagy Gejzír című verseire. De a kozmosz felé figyelés és a science fiction lírizálása ennyire direkt módon és programosan kétségkívül Tamko Sirató Károly lírai figyelmét varázsolta el, lekivált. Lírájában az individuum nem csak földi létező. Az ember nem csak hazájának és az ismert világnak gyermeke, hanem kozmoszba vetett, porszem kicsinségét elismerő világegyetemista is. Olyan eredig líra idegen fogalmak jelennek meg avantgárd verseiben, mint például a csillagrendszerek, bolygók, galaxisok, időgép, földön kívüli civilizációk, űrhajók, fényév, gravitáció, neutron, elektron. Kozmogrammok című kötetének nyitó verse a Teremtés. A kötet programversének tekinthető. A bibliai teremtés mítoszt és annak mitikus nyelvezetét, szófordulatait kapcsolja össze saját korának természettudományos eredményeivel, felismeréseivel. Ez a vers voltaképpen mitikus emelkedettségi óda a tudományhoz. Mégsem természettudós, hanem lírikus szólal itt meg. Idézet: kezdetben vala az ige és a hidrogén. A hidrogénből lészen hélium, s a héliumból lészen szén. S a szénből lészen oxigén, és lépcsőzött egymás utánban, megpendüle sorra a 92 alaphang. És ekkoron a mértéken túlra nőtt csillagok szétrobbannak vala, bepermetezvén önmagukkal a spirálkött teret. És ígyen születék meg a mi napunk is, hozsánna hát, bolygóival, köztük, hozsánna hát, a diadalmas földdel. Idézet vége. A teremtés után pedig természetesen megjelenik az ember, öntudatos optimizmussal és jövőbe vetett hittel. Idézet, évmilliók lassú ütemén egy sejtűből emberré lettem. A föld porából földurává. De miért állnék meg pont e ponton? Volt víztüdőm, volt légtüdőm, lesz űrtüdőm, és várjám én szép hazám világűr. Idézi el vége az Ember éneke című versből. Ugyanakkor a várt, vágyott vagy képzelt, megálmodott galaktikus jövő Tamkó költői ideája szerint nem dehumanizálja az embert, sőt, emel jövő által törvényszerűen nem csak technológiailag, hanem morálisan és humánumában is fejlődik az emberiség. Űrversei mellett nem szabad elfelednünk a Három űrsziget című űrregényét sem, melyben Utopszki, amely beszélő név, lásd utópia, mintha elismerné, hogy eszményei utopisztikusak. Utopszki költő és tudós. Egy űrnaszát brigádjával meghódítja a kozmoszt, az emberiség jövőbe tartó és kitágult új honát. Tamkó kulcsfogalma a planetarizmus. Ez jelent olyan világbéke felé való elmozdulást, melyben az emberiség felismeri, hogy nem egymással háborúzva, hanem ellenkezőleg a kozmikus Bábel-tornyot nyelvzavar és ideológiai zavarok nélkül felépítve, békésen összefogva, nem rivalizálva, hanem közös tudásokat, tudományos felismeréseket összeadva képes csak nagy eredményeket létrehozni. Idézet, dolgozz, hogy a világűr számtalan bolygójával a miénk lehessen. Szorozd meg önmagad és oszd el önmagad, hogy éljen és győzzön az ember. Idézi el vége, az űrkor 10 parancsolata, 5.-6. parancsolat. A technika fejlődése az emberiség közös érdeke és jövendőbeli útja. Ma már sajnos utopisztikusnak és hurrá optimistának nevezhetjük ezeket a tamkói eszméket. Hitvallása szerint az ember váljon bármennyire is a kozmikus anyagvilág Kolumbuszává, morális tartását, emberségének mi voltát meg kell őriznie. Sőt, nem csak a horizontot, de erkölcsi mi voltát is tágítania, fejlesztenie kell. Tamkónak erre a szép, naív, talán megvalósíthatatlan űrhumanizmusára azonban mégis érdemes szépen, gyengéd szeretettel emlékeznünk és dédelgetnünk tovább a szívünkben, mert azt hirdeti, hogy az embernek a világűr hidegében is meg kell őriznie az emberi szív melegségét.
Tamkós Irató Károly űrköltészetéről szóló esszéjét Bozók Ferenc atya olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér, adj mosolyt, még utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, hisz semmi sér, az élet véges, tudom, s épp ezért szép még pár pillanat. És az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallok még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mint az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét,
az élet vége, s te éppen ettől szép. Megmarad, pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.